Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Tribün. A Hit Rádió sportmagazinja. Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázzsal.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit. Én Szabó Balázs vagyok, és itt van velem a stúdióban Nyírő Erik és Nyírő Márk. Sziasztok!
Szia Balázs!
Sziasztok! Köszöntjük a kedves hallgatókat, nézőket is.
Örülünk, hogy velünk tartotok ma is.
A legújabb Tribün adásban szó lesz a válogatott mérkőzésekről, szó lesz a Lakersnek a bajnoki címéről, az NFL-ről, abban a Covid botrányokról, mert hát azért nagyon megállt a bajnokság ebből a szempontból, hát, és szó
igen.
Valamennyire kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a jövőben, és persze. Szó lesz a Forma 1-ről, illetve a Hungaroringnek a magyar sport eseményéről, hiszen a hétvégén szurkoltunk két nagy bajnoknak is. És akkor igazából kezdhetjük is a magyar válogatottal, hiszen ugye három mérkőzést még nem emeleztünk ki. Ez ugye volt a bolgárok elleni meccs, volt a szerbek elleni, és volt az oroszok elleni. És igazából Szoboszlai Dominik nélkül kellett neki vágni kettő mérkőzésnek is, ami illetve csak egynek, mert a bolgárok ellen ott...
Nem, ugye most nem engedte
le a sajt, igen.
Nyilván ott volt inkább, ott lett volna kulcs szerepe, de kiválóan helyettesítette egyébként Kalmár a magyar Kevin De Bruyne, nagyon oda tette magát. Igen. Hát ő is pontrúgásokból jeleskedett,
jól
szervezett is, nyilván vannak még hiányosságai, nyilván nem lehet egy lapon említeni a két játékos, kinézetre, meg egy picit hasonlít a játék stílusa, én így ítélem meg. Igen.
Mindegy, miért lehet kötözködni.
Kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miért.
Igen. De nagyon szurkolunk neki.
Tehát rendkívül jól pótolta a Szoboszlait, pont azokban a szituációkban, amikben ő rá szoktunk építeni a pontrugásoknál, ugye az ő szögletbeadásából lett az Orbán Vilinek a megpattanó szerencsés gólja. Ugyanígy egyébként nagyon szerencsés volt a szabadrugás gólya is, de oda kellett állni, el kellett lőni.
Így van. Ennyi rafkó kellett hozzá, hogy ezt egyáltalán bevállalja.
Igen.
Ez jó látni.
Sokan egyébként féltették a magyar válogatottat Bulgáriában, ugye a hazai szurkolók se tudtak kiutazni, csak a VIP szektorba.
Hát azért valamennyire igen, de egyébként akik kint voltak a helyszínen, meg úgy hallották, hogy milyen, hogy állnak hozzá a bolgárok ehhez a selejtező meccshez, azok azért nem ugyanezt mondták igazából, ott a kezdőnket se tudták a meccs napján a bolgárok, nem nagyon ér. Szóval az volt fura nekem inkább egy kicsit, hogy a bolgárok azok úgy álltak hozzá, hogy olyan valószínűleg most kihullanak a magyarok ellen. Nekünk ez egy kicsit szokatlan szerepkör, meg azért izzadós volt a meccs, de végül is hoztuk a
szerencsére egyébként a médiában nem szólt el magát nagyon a magyar válogatott. Igen. Nekem ez jött le, hogy nem volt akkora a mellé, nyilván már rengeteg kudarcunk volt, amiből
kukulhattunk. De ez jó hallani, meglátni, hogy van.
Úgyhogy egyébként Rossi teljesen őszintén mondta a mérkőzés után, hogy hát be kell vallanom, nagyon szerencsések voltunk, nagyon gyengén játszottunk, most fordult elő először az, hogy gyengén játszunk és szerencsések vagyunk, mindig az szokott előfordulni ugyanis, hogy jól játszik a válogatott, de kikapunk. Most kicsit gyengénben játszottak és nyertek a fiúk.
Igen, hát Rossinak az alázatosság az nagyon szerintem magában a csapatnak a játékában is megjelenik, és az, hogy igazából nagyon át tudja vinni a csapatnak a minden egyes tagját egyébként megtalálta minden egyes csapat tehát a tagjának a pozícióját, hogy hol tud igazán jól működni, és igazából át is tudja adni az ő koncepcióját, amit tényleg meg tud valósítani ez a válogatott, és gyorsan tud játszani. Szóval szerintem ez jó, ha bár ugye a sajtó kiemelte, hogyha már fölhoztuk a sajtónak a jelentőségét, hogy azért szerencsés gólok voltak, tényleg. Az utolsó az tényleg olyan volt, hogy Nikolicsnak a fejese az az,
hát mindegyik az szerintem volt. Itt nem... Ja, hogy úgymond az, hogy az volt jó. Értem.
Hát igen, az volt az, amit tényleg úgy kijátszott a válogatott, és utána tehát tényleg azt mondjuk, hogy na, ez egy szép gól volt. A többire azt mondtuk, hogy jó, igen.
Hát a gól az gól, szerintem ez a válogatott nem volt, meg nem, a közeljövőben nem is lesz olyan helyzetben, hogy így válogasson majd, hogy mi majd csak szép gólokat lövünk. Egyelőre örülünk neki, hogyha vannak gólok, és most nagyon fontos helyzetben jött ez a három gól, úgyhogy
igen.
Tök örül neki mindenki. A játékképe egyébként meg, hát ugye nem volt a legszebb ezen a meccsen. Ezt örülünk neki, hogy ezt minden, még a rossz is elismerte, az tényleg jó látni, meghallani. De az eredmény megvan, úgyhogy készülhetünk Izland ellen.
Amit így kiemelnék a médiával kapcsolatban, hogy Rossi talán az a személyiség Dárdai Pál óta, aki nagyon jól tudja egységbe kovácsolni a szurkolókat, a médiát, uh-huh. meg a játékosokat
hát
is.
Meg tehát a nemzetet is, szóval szerintem úgy tud kommunikálni, hogy mi is, mint nemzet, tehát hogy mint ugye, hogy a magyaroknak a fiai játszanak, szerintem tényleg úgy tudunk hozzájuk is viszonyulni, hogy igazából azt várjuk, hogy nyerjenek, tudjuk, hogy milyen volt ennek a múltja, ennek a válogatottnak, de attól függetlenül valahogy úgy sokkal pozitívabban állunk hozzájuk, nem úgy, mint régen, amikor iszonyatosan kritikusak voltunk, és mindig elvártuk azt, hogy hát maximálisat nyújtsanak. És igazából Dárdai volt az egyetlen, akinél azt mondtuk, hogy bízunk benne.
Igen, hát és a Rossziba is bízunk, és igen. Eddig főleg most ezen a, hát most beleveszünk a Nemzetek Ligája meccseket, és abszolút meghálálta, tehát hogy ott a Nemzetek Ligája csoport körében is úgy állunk, ahogy senki se várta volna. Idegenben játszottunk, és nem kaptunk ki most sem, úgyhogy egyelőre mindenki elégedett lehet vele, meg ahogy te is mondod, hogy ezt a szerepet, ezt nagyon jól betölti, hogy egységes mögötte a válogatott, jól is kezeli, nem a balhékról hallunk, nem az elégedetlenségről, és lehet, hogy kellett hozzá az, hogy a Rosszit azt már pozitívan várták, megfogadták.
Igen.
Tehát, hogy a jó helyzetből indult, de meg is tudta tartani.
Igen, nem egy Likens.
Igen.
Amit még ugye mondtad, a sólódásokat, volt egy sólódás a Rosszinak a hangja Szilveszterrel, de ahogy látjuk, most ő is a keretben van, és egyébként ő adta a gólpassz Nikolicsnak, tehát hogy van egy kommunikáció, van megbocsájtás is akár, tehát mindig tudja alakítani a csapatot Rossi úgy, ahogy kell. Tehát Könyves Norbertet
hát
nevezte
igen.
A szerbek ellen, aki egyébként vajdasági származású, és láss csodát, ugye ő lőtte a gólt, kiharcolta, tehát neki sokszor inkább ilyen katonák kellenek, akik végrehajtják a feladatot, és nem feltétlenül primadonnák, ami szerintem tök szimpatikus. Tehát nem ragaszkodik a fix játékosokhoz, hanem hogyha kell, akkor bedob olyan játékosokat is, aki az adott szituációban tud gyümölcsöző lenni.
Igen, és ugye sokan kiemelték Dzsuzsák Balást, hogy hát, ha miután megkapta a szerződését, azután visszatérhet ebbe a válogatottba, és hát igazából még azt is talán reménykedtek a Dzsuzsák Balázs fanok, hogy például Oroszország ellen visszatérhet, mert hát mégiscsak ismeri az orosz légkört, meg hát azt a stadiont is. Tehát, de ez is szimpatikus, hogy alapvetően nem azt mondja, hogy tényleg visszanyúlok ilyen játékosokhoz, esetleg már olyan játékoshoz, aki régen alapembere volt ennek a válogatottnak, és tudott eredményes lenni, hanem tényleg a jó játékra megy rá, nem pedig a közben.
Igen, hogy nem a neveket nézi, hanem hogy tényleg ki az, aki a feladatot végrehajtja.
Egyébként, ha már itt a válogatott szünetnél tartunk, hogy kicsit bővebben is gondolkozzunk róla, ugye köztudott, hogy Cristiano Ronaldo most koronavírusos lett a válogatott szünetben. Ilyen kiélezett, ilyen sűrű menetrend mellett szerintetek van legitimizációja ezeknek a válogatott meccseknek? Érdemes feláldozni a nagy kluboknak a játékosait, hogy elengedjék válogatott szünetre?
Hát ez már évtizedek óta zajlik.
Igen.
Ez a vita.
Jó, de mondjuk
de most különösen. Van egy vita nyilván, és én inkább azon a párton lennék, hogy legyenek válogatott meccsek, mert azért mégis tök jó, hogyha egy játékos a saját nemzetében focizik egy másik nemzet ellen, tehát van egy kis színe az egésznek, de ilyen körülmények között ezt a rizikót vállalni, és egyébként volt is egy feszkó, ahogy Ronaldo távozott a Juventustól, hogy nem is akarták annyira elengedni, mert ugye volt egy koronavírusos a stábon belül a Juventusnál, de ő ennek ellenére fölült az első repülőre, és ment Portugáliába, igen, és mindenkivel ölelkezett. Láttuk, hogy a mérkőzés után is a gyerekek leszólították odaállt egy fotóra, tehát hogy nem feltétlenül figyelt az előírásokra.
Hát nem, de hogy most érted, aki a Ronaldótól kapja a koronavírust, az még egy kicsit büszke, sztár is lehet egy pár percig. Cristiano Ronaldo miatt lettem covidos.
Hát csak ezt a kérdést vetem föl nektek, hogy hát, szerintetek ugye, ez mennyire indokolt most ezt erőltetni például
hát
a
főleg,
ligáját?
Igen, nekem inkább ez a nagy kérdés, és ez mindig visszatérünk, meg sokan meg is kérdőjelezik a Nemzetek Ligájának megint a létjogosultságát, hogy ugye ezt mondják időzőjelben, hogy így legyenek tétmeccsek a nemzetközi szünetben, de hát ugye látjuk, hogy ezek nem igazán tétmeccsek, hanem egy kicsit kiélezettebb, egyenrangú küzdelmek vannak, aminek én speciál nem feltétlenül örülök, mert én jobban megnézem a magyarokat játszani az argentin válogatott ellen, vagy a német válogatott néha, vagy akkor hát játszunk egyet a...
Jó.
Én ezt értem, de hogyha onnan nézed, hogy a magyar játékosoknak, hogy egy magasabb szintű csapatokkal játszanak, ugye egy hét, vagy két héten belül háromszor, szerintem ott nagyon sokat ad nekik fejlődésben.
Meg, igen, tehát hogy mi fejlesztőbb egy olyan játékot játszani, amiben esélytelennek érzi magát az ember, vagy egy olyan játékot játszani, amiben úgy érzi, hogy tud esetleg a másik fölé is nyúlni. Például esetleg tényleg mondjuk nekünk mérce marad mindig is egy Románia legyőzése, mert körülbelül egy szinten mozgunk így évről évre, vagy előrébb-hátrébb egymáshoz képest, de attól függetlenül szerintem 5-6 éve még azt mondtuk volna, hogy a románok megvernek minket, mert olyan volt a csapat, viszont most tényleg ebben a légkörben, ebben a közegben tudtunk kiharcolni egy olyan játékot magunknak, amivel önbizalmat szerzett a csapat, nem egy argentin válogatott szort meg minket 5-0-val.
Értelek titeket, csak szerintem nem ezért lett jobb a válogatott, meg nem ezért van versenyben Európában, mert a Nemzetek Ligájában a szerbek meg az oroszok ellen
játszunk. Ezen egyébként én is gondolkozom, hogy lehet, hogy mi magyarok misztifikáljuk túl a Nemzetek Ligáját, mert hogy
nekünk van tétje, valamelyik.
Láttuk egyébként kicsit a szerbeket, meg az oroszokat is, hogy valószínűleg nem 100%-on égtek és pörögtek. Egyébként teszem hozzá, valószínűleg mi sem, mert nem a legerősebb csapatot rakta fel Rossi mester sem, de egyébként Szoboszlai Ádám mondta, hogy ugye, hogy az elmúlt hetek, sőt mondhatom, hogy a korona leállás utáni elmúlt 40 nap nagyon pozitív és sikeres volt a válogatott szempontjából, hogy azt is mondta, hogy ő még nem focizott ilyen jó magyar válogatottban. Tehát ez tök jó hallani egy Szali Ádámtól, aki egyébként már kicsit kimenőben van, de tényleg én is ezt látom, hogy ennyire masszív és ennyire összeszokott válogatottunk régen volt, és lehet, hogy ennek köszönhető, hogy folyamatosan tétmeccseken kell bizonyítani és nem lötyögni.
Biztos, hogy van előnye, csak azt mondom, hogy amire kitalálták, az arról kiderül, hogy egy ordas nagy kamum, nincs tétje, a spanyolok is, igen, a fiatalokat játszhatják,
egyébként,
a nagy csapatok is.
Egyébként, ha belegondolsz, mi célja van egy szerv válogatottnak mondjuk feljutni az a divízióba, hogy ott agyonverjék őket. Nekik ez pont jó, pont megszerzik azt a 4-5 pontot, amivel benn maradnak, és akkor...
Na, hát úgy mondom, hogy nekünk jó, mert mi mindig számolgatunk, és akkor most még egy faktor, amit megint lehet számolgatni,
amivel lehet
kalkulálni, hogy még annak van az esélye, ebbe emiatt lehet jó talán, de...
De azért hozzátenném, hogy egy sima barátságos mérkőzés, ami x évvel ezelőtt volt, akkor se feltétlenül a legnagyobb csapatok álltak ki. Például most említetted a spanyolokat.
De nem azt mondom, csak néha azért beesett egy olyan, arra kimentünk, tök jó volt, látni élő, és látod, hogy ez most nincs így a közelségben, hát ha csak nem ugye az EB-n.
Vagy jövőre, majd a Fradi, ugye?
Vagy majd ugye most a Fradival, úgyhogy szerencsére ilyen jó időszakban élhetünk, hogy látjuk ezeket megint megtörténni. Ki tudja még hányszor lesz ilyen, reméljük azért, hogy sokszor. Csak azt mondom, hogy most ennek úgy nagyon nagy tétje nincs. Tehát, hogy mi fog történni, igen, ha felmegyünk. Szóval jó lenne feljutni
csak
az álba, de
lehetőség.
Hát Igen.
De az már, hogy feljebb lépjen egy következő divíziót a csapat, az meg, tehát nem tudom, hogy...
az jó lenne, tudod?
Hát épp ez az, hogy meg utána meg beszéltünk már annyi
mindenkivel fociról, ezt mondják, hogy igazából azon múlik többsége, hogy mit tanulnak a klubcsapatokban a játékosok. Most ez a nemzetközi szünet, ez arra jó, hogy a Rossi tart egy jó összetartást, felhívja esetleg a fiatalokat, akik egy kicsit...
Ha végig gondolod, talán abban jobb lenne még egy följebb jutni, hogy jobban szem előtt vannak a komolyabb meccseken, tehát nyilván több adó közvetíti hát,
szerintem ez is volt a célja egyébként a Nemzetek Ligájának.
A francia válogatott meccseit, hogy jobban szem előtt vannak a magyar játékosok, fú, akkor itt van ez a Sigér Dávid, akkor elvisszük a
Westhamhez, vagy... Csak azt mondom, hogy valószínűleg ezért is találták ki, hogy akkor a franciákat lássák a spanyolok ellen, az angolokat lássák az olaszok ellen, hogy ilyen párosítások legyenek, csak ez nem lettek ezek jó meccsek ettől. Hogy így azt mondja, hogy fú, ennek most van tétje, ezek nem igazi tétmeccsek. Ha egy jó francia-olasz meccset akarsz, akkor megnézni, akkor meg kell várni az EB-t vagy a VB-t. Addig nem fogsz széles meccset látni, úgyhogy emiatt én nekem még mindig fenntartásaim vannak, de ez nem kevésbé a tényt, hogy a magyar válogatott az nagyon jól helytált.
Igen, és azért a november ez tényleg húzós lesz, 12-én lesz ugye az Izland elleni meccs, amiben tényleg nagyon szorítunk a válogatottnak, és utána 15-én visszatér ugye a Nemzetek Ligája.
Ti mit vártok amúgy az Izland elleni meccstől? Melyiknek örültök jobban, hogy Izlandot kaptuk, vagy jobban örültetek volna egy Románia elleni meccsnek?
Hát nehéz ezt megmondani.
Hát, hogyha...
Izland azért az kemény.
Igen, de azért én azt gondolom, hogyha egy, ugye, ha jól emlékszem, 16-ban volt Izlandnak a nagy mellentelése az EB-n.
Uh-huh.
Tehát, hogyha azzal a csapattal találjuk magunkat szembe, akkor szerintem sokkal nehezebb, sőt, hát akkor majdnem lehetetlen dolgunk lett volna. Szerintem
azóta
most gyengült, ez nem
szerintetek az izlandi válogatott azóta az EB óta, és mi erősödtünk? Közelebb kerültünk egymáshoz, szerinted, Erik?
Persze, de...
Hát szerintem gyengült az Izland. Hát az Izland is olyan volt, mint akkor a magyar válogatott, hogy nagyon nagy futása volt mind a kettőnek. És tök szimpatikusak voltak a szurkolók is Izlandnál. Ugye nem azért, csak hogy én pont kim voltam személyesen is az izlandok elleni márszei meccsen, és ott tök örült mindenki az 1-1-nek. Remélem, hogy azért most nyerni fogunk.
Hát jó lenne.
És az pozitívum, hogy az ilyen helyzetekben azért a magyarok össze szokták kapni magukat, úgyhogy bízom benne, hogy most lesz gond. Meg ugye most ezek a felkészülési Nemzetek Ligája meccsek is ezt bizonyítják, hogy akarásból van a csapatban. Tehát a Rossi is ezt emelte ki az orosz meccs után, hogy küzdöttek, oroszlán szív, minden. Úgyhogy
és akkor örülünk. Már talán ki is egészül ez a csapat, és reméljük, hogy a klubok nem fogják ezt megakadályozni.
Jó, csak az megint olyan, hogy most egy Dominikban bízunk, és rá akarjuk gyomni egy 19 éves gyerek vállára az egész válogatottnak a terhét, nem tehetjük meg.
De nem erről van szó szerintem, hanem...
De nem, amit mondasz, mindenki... ez a közvélemény is így van ezzel, és ez szerintem a... Kicsit szomorú.
De szerintem Rossi nem. Tehát ő érzi azt, hogy a csapatnak egy motorja, egy kivételes motorja Szoboszlai Dominik, aki nélkül is meg tudja állni a helyét ez a válogatott, de attól függetlenül azért szerintem jó, hogyha ott van.
Persze, hogy jó, csak azt mondom, hogy megint kicsit mindenki úgy várja, mint ahogy a Dzsudzsáknál sokszor vártuk, hogy majd a Dzsudzsánk most is ugye miért várta mindenki, hogy az oroszok ellen hát, ha ott lesz. Aztán közben kiderül, hogy lehet, hogy jobban is játszik a válogatott, hogy nincs ott a Dzsudzsák. Persze sokszor kiemelik, hogy nagyon jól tudja motiválni a csapattársakat. Mostan nélkül is ment szerencsére.
Na, de akkor menjünk is tovább a Lakersnek a bajnoki címére, amit az NBA-be tudott elérni, hiszen ugye 4-2-es különbséggel és végeredménnyel legyőzte a Miami Heat csapatát, és ugye LeBron James megszerezte a negyedik bajnoki címét, és ugye az MVP státuszát is.
Hát ő lett a Finals-nak, a döntőnek az MVP-je, így van.
Igen, és ugye nem semmi mutatókkal, tehát igazából most megint felerősödtek azok a hangok, miszerint azért lehet, hogy LeBron James nagyobb legendává válhat, mint Jordan.
Hát ilyenkor mindig.
Ne innen kezdjük,
igen,
szerintem.
De szerintem, hogy innen kezdjük, menjünk egy kicsit elébe.
Akkor kezdjük az elejétől. Tehát azért tényleg ez, hogy...
A 6 még mindig több, mint a 4. Maradjunk.
Ez nyilván.
De egyébként 3-2-nél kicsit elhitte az ember, hogy itt a Heat visszajöhet.
Igen.
Erikkel ezért fel is buzdultunk vasárnap éjjel. Vasárnapról hétfőre, virradóra mondhatnánk inkább.
Hajnalban,
így, és megnéztük a nagy döntő hatodik mérkőzését, aminek az első negyede után már el is dőlt a mérkőzés.
Hát,
már 20 pont különbség volt a fél időben, majdnem 30 ponttal is ment a Lakers. Teljes leolvadás volt a Heat részéről. Uh-huh. Húztak egy olyat egyébként nagyon zseniálisan, hogy small ballra váltottak, tehát Howard helyére, nem helyére, csak helyett beküldték a parketre Caruso-t, és ezzel teljesen szétszették a kinti dobásait a Heatnek, amire egyébként alapoztak Hero-n, Hero-val és...
Kraft, vagy a, hogy hívják, nagyon sem akartam mondani.
Butler is egyébként igen, jókat hát dobált, de Robinson is, Duncan Robinson is rengeteg hármas dobott a párhoz során.
Az ötödik meccsen nagyon jó volt.
És igazából egyébként megható pillanat is volt, hogy visszatért Dragic, Goran Dragic, de és hogyha tovább gondolom, egyrésztről fájó is volt, láttuk, hogy szenved a pályán minden egyes lépésnél, lehet, hogy inkább fék volt a csapat számára, hogy beállt,
hát mint főleg, hogy amikor beküldték a Dragicot, akkor úszott el egy kicsit. Ott esett szét igazából a Heat.
Azt várták tőle, hogy na majd ő hoz egy kis pluszt a pályára, de pont, hogy látszott az ütembeli késés, és tényleg a Lakers, mint a vérti volt volna, szétszették a Heatet. Tehát a védelme a Lakersnek eszméletlen volt. Anthony Davis úgy emelkedett a gyűrű fölé, mint senki más, tehát volt, hogy persze. Három Heat játékos hát, vette körül, és ő mindent lehúzott, tehát mindent.
Nagyon olyan, durva.
A jó középtávolikat dobott végig a meccsen, olyan jó százaléka, hogy élmény volt nézni a játéket. Egyébként mielőtt azon vitatkoznánk, hogy LeBron James, Michael Jordan, előtte inkább azon kéne vitatkozni, hogy LeBron James vagy Anthony Davis érdemelte meg-e jobban az MVP-t.
Hát ezen maga a sajtó is egyébként elvitatkozott, tehát azért tényleg nagyon kimagasló eredményt ért el Davis, és hát tényleg nem tudom, mondjuk LeBron James szerintem alapvetően tehát nem lett volna szép, hogyha nem ő kapja meg abban a tekintetben, hogy ugye mindenki őt várta oda.
Igen, és de hát most igazából volt egy pár olyan pillanat vagy nap, amikor elhittük, hogy a Heatnek lehet valami keresnivalója a Lakers ellen. Ezt már mindenki a szezon előtt megmondta, hogy aki ugye a nyugati főcsoportból jön, az lesz a bajnok. Ez volt egy kicsit meglepetés, hogy viszonylag hamar a Clippers kiszállt a játékból, és akkor onnantól már igazából a főcsoport döntőben egy-két meccs után egyértelmű volt, hogy a Lakers lesz a bajnok. Nagyot játszott a Jimmy Butler, emberfeletti teljesítményt mutatott két meccsen is, és akkor tudtak is nyerni.
Ezzel azért vitatkoznék, hogy az első meccsen így kiesett Bam Adebayo és Dragic, az rányomta a bélyegét a döntő meccseire. Ha ők egészségesek, még kiélezettebb lett volna ez a párharc, de tényleg a Vögel és LeBron coach olyanok a húzásokat igen. Hoztak a párharc alatt, amivel mindig tudtak egyet csavarni rajta, és talán ebben van LeBronnak a tapasztalata, vagy az a vezéregyénisége, hogy ő képes az elére állni a csapatnak, és hogyha kell, akkor ő játszik irányítót, ha kell, akkor bemegy pattanózni, tehát hogy annyira sok oldalon játszik, és annyira jól tud alkalmazkodni. Egyébként...
Meg nagyon ért is,
hogy... Olvastam is egyszer, nemrég egy twittet Arenastól, hogy ő mondta, hogy amikor meglátta LeBront, még ilyen 18 évesen, azt látta, hogy minden este leült tévézni, és 3-4 órát nézte a sporteseményeket, és rögzítette azokat, amik ott történnek. Tehát, hogy végig folyamatosan tanulta, hogy ki milyen betöréseket csinál, milyen trükköket hoz, és ebből építette föl magát. Tehát, hogy olyan jó memóriája van, meg annyira jó a látása a pályán, amit át tud adni a többieknek, hogy ez visszajött a döntőben.
Hát egyébként pont egy pár napja, még a döntő meccs előtt a DeMar DeRozan mondta azt, hogy neki van egy ilyen anekdotája LeBronról, hogy játszottak egymás ellen, és az ő egyik csapattársa nem tudta, hogy mit kell játszania, mert elfelejtette, hogy mi az edzői utasítás, és a LeBron az ellenfél csapatában mondta meg neki, hogy mit kéne játszania. Tehát, hogy az tényleg félelmetes, hogy nagyon képben van taktikailag, meg minden. És itt visszatérve én, ha most az a kérdés, hogy Anthony Davis vagy LeBron James, akkor én azt mondanám, hogy nálam egyértelmű LeBron James, mert ez a döntő rutinja, amivel ugye szokták is cinkelni.
Egyébként olyan számokat hozott a hatodik meccsen is, de közben fél meccset kiülte a padon, és ott mosolygott, vigyorgott a többiekre, tehát könnyedén vette így is. Sokan mondják egyébként, hogy neki jött legjobban ez a 4 hónapos leállás, hogy teljesen tudott regenerálódni, és iszonyatos hát
sok formába
tért vissza.
Mondtuk ezt, ugye messzire is ezt mondtuk. És hát igazából akkor vegyük úgy, hogy el van döntve a James Jordan vita is?
Hát most ez még nincs vége,
a
ugye LeBron
nagyon,
Jamesnek.
Nagyon erősen mondja ezt a
persze,
dolgot.
Persze, mert erről lehet cikkezni.
Hát
én
igen,
is ezt mondanám.
De azért az is benne van, hogy LeBron James azért 35 éves, mennyi szezonja lehet még ebben? Ez is kérdés, meg tudja előzni, mert nyilván most a hatos szám azért az tényleg Jordan mellett szól, de
hát
attól...
ha innen nyom egy repeatet, tehát hogy még kettőt kell, akkor azt mondom, hogy oké.
Okay. Igen, hogy akkor kezdünk ott lenni, de ugye más a liga, tehát hogy nyilván, a LeBron
az Jordannél
nem...
ugye az volt a bizárcos visszavonulásos részt leszámít, vagy egy helynél volt, egy Bullsnál.
Igen, tehát hogy ott az volt az extra, hogy a Bulls ledraftolta, igen, és addig fejlesztette önmagát, meg indirekt módon a csapatot is, de ugye most meg a Last Dance-ből láttuk, hogy azért ez nem mindig indirekt volt, hanem sokszor ő tartott ott a csapatot, hogy edzenek, gyúrjanak még minden, amíg bajnokok lettek. És amikor ott volt, amikor rájött, hogy kell csinálni, akkor az összes teljes szezont azt megnyerték, és bajnokok lettek. Ez ami felfoghatatlan nagy sport teljesítmény. A LeBron ezt még nem csinálja meg. Azt látjuk, hogyha úgy összeáll a csapat Lakersben, ahogy ő azt szeretné, mert ugye az Anthony Davis-t azt nem, ő már másfél évvel ezelőtt odavitte volna a Lakers-hoz, hogyha lehet, akkor még nem sikerült. Szóval már látja, hogy neki milyen társakra van szükség, de azért ez nálam még mindig nem az a szint, ami Michael Jordannél volt, de más is az NBA, máshogy is játsszák, sokkal komplettebb tudás kell, sokkal komplexebb játékosnak kell ma lenni ahhoz, hogy ilyen magas szinten ott lehessen az ember, és a LeBron James az viszont, ami nagyon durva benne, hogy meghozza azokat az áldozatokat, amik kellenek hozzá, és szerintem ez az, ami őt fel tudja emelni ilyen magasságokban, mint a Michael Jordan, hogy ő képes meghozni ezeket az áldozatokat, tévézik, nem veszi félváról, a társait motiválja. Tehát, hogy megvannak benne ezek, csak ugye még most mi Michael Jordan rajongóként könnyebben mondjuk azt, hogy még azért itt két bajnoki címre szükség van ahhoz, hogy egy lapon lehessen emlegetni, de ez várható volt, hogy most ez megint felmerül. A nagy kérdés meg ugye a jövő év lesz, mert ugye itt a Lakers is ilyen 1+1, meg nem tudom milyen szerződéseket adott a játékosoknak. Úgy néz ki, hogy az Anthony Davis az maradni fog. Az mondjuk nagy meglepetés lenne, hogy most mondanálsz, hogy jó, de ő inkább...
Kilépett a szerződéséből, de valószínűleg
jó, igen.
De valószínűleg Rondo fog távozni.
Így van.
Aki meg egyébként, mielőtt elfelejtenénk, ő volt talán a hatodik meccsnek az embere, tehát brutálisan dobálta be a pontokat.
Nagyon,
rá
19
se lehetett ismerni.
Tehát, hogy neki volt olyan meccs, hogy most a döntőben, hogy negyedik, nem is próbált kosára dobni, most 19 pontot hozott, meg nekem, akit még nagyon kiemelnék a Lakersből, a Kentavious Caldwell-Pope.
Gondoltam.
Nagyon, olyan jó játék, szerintem, aki így néztem, nagyon sokan meglepődtek az ő játékán, és ugye nem volt rest, Pope, és ő is kilépett a szerződéséből, és ő már keresi az új csapatot magának.
Egyébként szeretne még egy Lakers bomba, hogy nagy erőkkel csábítja James Chris Paul-t.
Igen. Chris Paul egyébként, most ez nem ez a műsornak a tematikája, de Chris Paul egyébként most sokan meg akarják szerezni.
Hát persze.
Tehát akkor játszott az OKC-ban, OKC-ben az előző szezonban, hogy nagyon sokan még mindig potenciális vagy kezdő irányítóként, olyan kvázi franchise játékosként tekintenek rá, hogy érdemes csapatot építeni vele.
Na, de még mielőtt elmegyünk szünetre, azért emeljük ki, hogy most azért két hiányzónk is van így a jelenlegi adást illetőleg, hiszen Takács Áron állandó műsorvezetőnk is lebetegedett.
Jobbulást, aki innen kívánunk jobbulást, neked jobbulást.
Illetve lett volna ugye egy előre bejelentett vendégünk is, Szanyiszó Csaba, akivel ezt a témát is nagyon tüzetesen átnéztük volna.
Na, hát majd még jövő héten.
Ő végül jövő héten fog jönni. Úgyhogy akkor most tartunk is egy rövid szünetet, ami után visszajövünk az NFL-el és a Forma 1-el.
Egy zicsert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
Folytatjuk is a Tribün adását, amiben ugye ki fogunk térni az NFL-re, hiszen már például egy Patriots meccs is elmaradt, és ugye szerdai bejelentés szerint még ez a Pro Bowl is el fog maradni, ami ugye egy héttel a Super Bowl előtt szokott megrendezésre kerülni. És ugye ez is már egy olyan érvágás a szurkolóknak, ami hát...
Hát a Pro Bowl az pont, nem?
Igen,
de az annyira nem érdekel.
Az nem tudtak engedni.
Sokan arra is azért szoktak készülni, illetve hát azért ugye ez most kivételesen a Las Vegas-i nagy stadionban lett volna. Emellett nyilván hozzá kell tenni, hogy ugye Kedesti Fények műsorunkban is felmerült már ez a téma, hogy mi lehet az NFL-lel, mennyi meccs maradhat el, esetleg a rájátszást más keretekbe ültethetik át. Nos, szerintetek mi lehet ennek a következménye, mi lehet az, ami kulcsfontosságú lehet, és mi lehet az, amitől mehet ez a bajnokság tovább?
Hát most ugye ott tartunk, hogy igazából két héttel ezelőtt kezdődött ez el, hogy a hétvégi meccsek között a csapatok, főleg a Titans, meg aztán a Patriots, de most már a Colts, a mai hír, hogy a Colts is.
De aztán ott kiderült, hogy a pozitív minták azok tévesek voltak.
Igen, akkor tehát, a Falconsnál is volt pozitív, aztán újra nyitottak, az Odell Beckham Jr. beteg, de nem covidos, de azért nem megy edzésre. Tehát, hogy két hét alatt most eddig még úgy sikerül összetoldozni, foldozni az idei szezont. Igazából ugye a bye week rendszer miatt egy hét puffer minden, szóval minden csapatnak van kb. Arra, hogy akkor egy hét előre hozzák neki a bye week-et, és akkor most nem játszanak, hanem majd, amikor eredeti bye week-ük lett volna, akkor fognak pótolni. Ugye ezt érezzük mi is, hogy ez azért nem az igazi, mert a bye week az arra van, hogy pihenjenek, nem arra, hogy
gyógyuljanak, vagy...
Igen, hogy regenerálódjanak, nem arra, hogy igazából a COVID miatt egy felkészült meccset elnapoljanak. De most még ott tart az NFL, hogy próbálja ezeket valahogy egybe tartani. Ugye most a hétvégi fordulóban volt az, hogy egy meccset az kedestére csúsztattak, ami azért ez nem volt igazából ez eddig bevett szokás, és ugye a Titans-Bills meccset, és akkor a másik meg az, hogy emiatt most elmaradt a Thursday Night Football.
Nem azért, nem akkor lett volna a Falcons meccs csütörtökön, és azért átrakták vasárnapra,
hogy... Átrakták. Igen, tehát hogy most nagyon megy ez a varia a meccsekkel, hogy mikor mit játszanak, ki hány napot kell csúszni, ugye már az előző héten volt az is, hogy a Chiefsnek kellett egy a Patriots mellett egy nappal később játszania. Ebből nekem még úgy tűnik, meg nyilván ugye az anyagiak miatt is szerintem maximum próbálnak minden meccset megtartani.
Persze.
És nem elnapolni.
Egyébként nekem itt van egy univerzális meglátásom, tehát na, hogy az idei szezon, hogy a Takinak a szóhasználatával élve jobban csillagos lesz, mint az előző szezon, ahol volt egy hirtelen leállás, de utána mindenki tisztán indította és fejezte be a szezont. Mm-hmm. Itt meg teljesen káosz van. Tehát látjuk az olasz bajnokságban is Ibrahimovic kidőlt, most Ronaldo dőlt ki két hétre. Nem is dőlt ki, csak ugye nem léphet pályára. Tehát hogy láttuk a Szobosztai Dominik sem volt elérhető. Tehát a teniszben is rengeteg ilyen példa van. Tehát szerintem most ez a, ami most van, ez a 2020-21-es szezon, ez jobban csillagos lesz, mint az előző.
Hát meg mint ahogy vártuk, tehát tényleg arra nem számítottunk, hogy ennyi kieső lehet, és tényleg, ahogy mondtad, a tenisz szezont is, tehát hogy alapvetően például Federer se lép pályára, most már Nadal azért
oda. Már öreg, hogy neki oda kell figyelni, beszélsz.
De tényleg, és azért nem tudom, hogy ezek miatt is lehetnek olyan meglepetések, amit például a hétvégén is láttunk, hogy egy Chiefs-nél is azért voltak kihagyások a gépezetben.
Nem hinném.
Az nem amiatt
volt.
Tehát akkor biztosan...
Grudenmester.
Nyilván, de...
Grudenmester jól felkészült.
De alapvetően végre. Szerintetek nem lehet az, hogy a pályán lévő játékosok zökkennek egy picit ki emiatt?
Szerintem még profi játékosok.
Persze,
tehát, hogy
ez biztos, de neki... hogyha kiesik egy kulcsjátékos, mint mondjuk a Patriotsból Cam Newton,
igen, azt
amiatt lehet csillagos egy New England szezon, mert...
De ez megint nálam, ez megint olyan, hogy szóval, hogy NFL-ről beszélünk, tehát, hogy itt sajnos mindennaposak a sérülések, a kisebb-nagyobb kihagyások, tehát, hogy egy csapatnak, amikor készül egy szezonra, amennyire nyilván emberileg ez lehetséges, készülni kell arra, hogy kulcsjátékosok esnek ki, hogy akkor azokat pótolni kell. Úgyhogy nálam most akár a Cam Newton-os példát, ha veszem, most ez, hogy ő átesik a Covid-on adott esetben, az igazából után most az maximum 2-3 hét, nagyon sok nem szokott lenni egy sportolóknál, mert hamar kiheverik, tünetmentesek általában, csak ne fertőzzenek, mit tudom én, utána megint lehet használni.
Akár csak Amerika elnöke, ugye?
Így van. Egy hát hét sőt, hát, kevesebb is elég volt. Tehát, hogy nem jó, nem örül ennek senki, de hogy amíg ezt így sikerül kordában tartani, meg látszik is, hogy az NFL-nek ez most a protokollja, hogy a pozitív eseteket azokat izoláljuk, és onnantól kezdve, hogy mindenki más negatív, folytatódhat a munka, ez nagy kérdés lesz.
De ez egy
meddig...
hosszadalmas folyamat, tehát hogy az, hogy mindenki negatív
minden
legyen.
Minden nap tesztelnek. Hát az nem viccelik el, minden nap tesztelnek.
Hát erre van keret. Tehát
ott van erre pénz, nyilván.
Ott van 19.500 mindegyik tesztre.
Szerintem még több is lenne, mert sokkal több pénz van abban, hogy lejátsszák, lehagyják a tévétársaságok a meccseket, úgyhogy ez szerintem egy olyan feladat, amivel meg tudnak egyébként birkózni a csapatok. Meg is kell.
Hozzáteszem, hogy egy tervbe azon, hogy a playoffot egy buborékba fogják
igen,
megtartani.
Egyébként tehát, ez most az új, már keresik a helyszínt.
Aki odáig elvergődik, az tényleg, hogyha így végig gondolom, akkor igen. Az tényleg joggal vergődött el a playoffig, és akkor ott izolálva vannak, és ott nem történhet olyan, hogy valaki emiatt esik ki.
Sőt, hát azért, szóval, hogy még mindig lehet hallani ezeket a híreket, hogy amúgy ezek a protokollok, amiket kitalált az NFL, ezek egyébként működnek, csak például a Titansnél, ahol ugye egymás után két hétben is volt ebből gond, ott nem veszik elég szigorúan. Tehát, hogy ez inkább...
Hát igen, Amerika ott nem korlátozhatott az embereknek a jogait, neki jogai vannak, ehhez, ahhoz, ahhoz.
Tehát, hogy ez igen, hogy ez más. Én még azért azt várom, hogy egy pár hetet ezzel a rendszerrel ez még el tud döcögni. Tehát, hogyha abszolút. Így működik az izoláció, kiveszik azokat a játékosok, akik negatívak, és a csapat többi tagja tud menni, akkor szerintem ez most még tartható. Ugye most a 6. hétvégén lassan az alapszakasz felénél vagyunk. Már amúgy...
Nem, 15-16 meccs.
Hát most, igen, azért mondom, hogy lassan.
Igen. Egyébként, hogy játékról is beszéljünk, ne csak a Covidról, az NFL kapcsán, hogy hát igen, ki most a nagyobb MVP várományos, Aaron Rodgers, vagy Russell Wilson?
Nagy kérdés, ugye? Mert nagy meglepetés.
Pont a két hiányzónk, a Benny és az Aaron nincs itt, akik most ezt el tudnak dönteni.
Sajnos. De hát ugye mind a két csapat veretlen az idei szezonban, a Seahawks egyel több meccset játszott, ők 5-0-val vannak, és a Rodgers-től kicsit jobban meglepő, hogy MVP formában játszik. A Wilson-tól talán az a meglepetés, hogy ilyen konzisztensen tud nagyon jó formában játszani, tehát neki már a tavalyi szezonja is.
Pete Carrollt végre meggyőzte, hogy tud lobni.
Nem, hogy passzolgassanak, nem tudom.
Kicsit ez volt egyébként mindkét irányítónál a tézis, hogy na, majd most futni fog mindkettő, és majd ott handoffokat nyom.
Altattak.
Rodgers meg a Wilson, aztán mindegyik nagyon szétdobja magát, de úgy, hogy nem találnak rá választ. Nyilván egyiknél vannak tök jó elkapók, mint a Metcalf, vagy a Adams, a Packersnél, tehát...
Hát az Adams meg, mert egyébként nem sokat játszott még idén. Teszem hozzá, hogy ő főleg sérüléssel bajlódik egyelőre.
Nem lövik el túl korán a playbookot?
Nem hinném. Ennél rafkósabbak. Meg hát most a Seahawks nem ilyen playbookot látsz, vagy mi alapból ott mi a playbook, vagy mi volt tavaly az előző, vagy a futás, ha rövid, akkor passzolunk, futás. Tehát ez nagyon konzervatív.
És hogyha égnek, akkor rászelkezébe adják a labdát, mint most hétvégét. A Minnesota ellen az zseniális volt, ugye
nagyon.
Másfél perc alatt vitték be a touchdownt, és ugye negyedik és gól volt, és ott utolsó másodpercekbe bedobta.
Persze, meg hát alapból, hogy a harmadik negyedben, mit tudom én, 6-7 perc alatt 3 TD-t hozott a Seahawks.
És mit gondoltak ezek a úgymond meglepetés csapatok a rájátszásban? Tényleg lehetnek olyan alapvető szereplők, akik esetleg Super Bowl esélyesek is lehetnek?
Hát, hogy contender a Seahawks meg a Packers, az azért az alapszakasz végéig szerintem ki fog derülni. Az önmagában nagy szó, hogy az előző évek két MVP-jével felálló csapatokat, tehát a Lamar Jackson-a felálló Baltimore Ravens meg a Mahomes-szal felálló Chiefs-et igazából, tehát, hogy most előrébb van rangsorolva mindkét irányító, meg egyes helyeken mindkét csapat is. Már az önmagában nagyon nagy szó, mert a Mahomesról tudni, hogy egy csoda gyerek, és még mindig nem találsz, hogy most hiába a kis bukás a Raiders ellen, még mindig nem találtak igazi ellenszert a Chiefs offenzére, és ugyanez igaz a Ravensre is, akinek nagyon egybe van a defense is, és a Jackson egyébként meg még nem is játszik olyan jól. Van,
még okosan bánnak a playbookon, nem játszanak ki az összes kártyát, ezt,
hát, hogy nem
hallottam.
Is futik, nem is futatják
aki,
annyit.
Egyébként nekem meglepő az a Titans, tehát hogy tavalyi playoff menetelésüket át tudták menteni idénre is.
És a Ryan Tannehill-le ráadásul teszem hozzá, tehát hogy ezért nagyon, hát NFL, tehát tényleg a világ egyik legjobb sportja. Érdemes megtanulni a szabályokat, mert megválasztani
egy
csapatot.
A szabályokat megtanulni, ha jól tudom, akkor nehéz dolog, és még az igazi fanatikusok számára is
le
egy nagy
kell ülni vasárnap este, és megnézze három meccset Zsinórban, és...
De most már én is egy kicsit részesülök belőle, mert hát ugye a fantasyben én is ott vagyok. Első bukásom is megvolt.
Tényleg?
Taki ellen.
Komolyan, ilyen szoros lett a vége? Nem is néztem.
Igen, úgyhogy... Hát meglátjuk, mi lesz, minden esetre mindenképpen...
A lényeg, hogy most már térjünk át a Forma 1-re. Ugye
épp itt az ideje. Megkoszogtak ki az óráját, Balázs.
38 perc várom. Nem alapvetően promózni akartam a keddesti fényeket, hiszen jövő héten kedden is 19 órától mindenképpen lesz. Úgyhogy ezt mindenképpen nézzétek. És hát akkor evezzünk át a Forma 1-nek és a motorsportnak a vízére, hiszen ugye nem kis dolgok voltak itt az elmúlt egy-két hétben, hiszen ugye a Honda bejelentette, hogy kiszáll a száguldó cirkuszból, egy szezont még itt marad, illetve Hamilton ugye beérte Schumachernek a fantasztikus
azt mondhatom
rekordját.
Én, mert azt az egyet tudom,
hogy
ugye amíg Schumacher odatta az apja bukósisakét a Hamiltonnak.
Ezt láttad is egyébként?
Egyébként igen.
Hát a képet láttam.
És
élőben nyilván
nagy pillanat volt.
Kicsit sajnáltam a Mick Schumachert, mert ugye először vezethetett volna élesben, de hát szabadedzésen Forma 1-es autót, csak a rossz idő miatt nem jött ez össze neki.
Hát igen, ez most szerencsétlen volt, de tényleg az egy nagyon nagy esemény volt, amikor átadta azt a bukósisokat, ami ráadásul kiderült, hogy magának a családnak a svájci magángyűjteményéből van, és onnan hozta el a Mihály Schumachernek a menedzsere, volt menedzsere. Úgyhogy igazából az a kérdés merül fel itt is, akár csak az NBA témájában, hogy ki a nagyobb legenda, nagyon sokan megkérdőjelezik ezt, nagyon sokan vannak Schumacher mellett, nagyon sokan vannak Hamilton mellett, amellett, hogy hozzá kell tenni, hogy itt is erősen ki kell jelenteni, hogy ez két különálló korszak. Tehát igazából olyan szinten nem lehet összehasonlítani a szélárnyékadást, hogyha én megint csak promózhatom.
De csak úgy azért mondom, mert hogy technikai sportról beszélünk, tehát, hogy itt elég lenne a kőkemény statisztika, nem?
Hát nem.
Már látom, már sejtem, hogy te a Schumacher fele húzol, úgyhogy egy kicsit nem.
Ki? Te. Én? Nem.
Tényleg?
Nem.
Szerinted a Hamilton jobb?
Én inkább a személyiséget nézem meg, és abban a tekintetben Hamilton sportszerűbb. Tehát ezt már mondom, ezért is mondom a szélárnyékadást.
A Márkot mert... elvesztetted most teljesen.
Ezt lehet.
Hát ez kiszimpatikusabb, ez amellett... olyan szubjektív
nem, Balázs. Nem. Tehát, hogy alapvetően nem úgy nézem, hogy most nekem kiszimpatikusabb, és ez alapján...
Kivezőrend össze meg, hogy a Barrichello maga elé engedte nem, az utolsó körbe.
Nem, várjál. Elmondom, hogy mi alapján mondtam.
És hogy a Bottas meg ugye nem akarja ezt megtenni, igen. Sőt.
Na, elmondom, hogy mi alapján mondom ezt.
Ilyen béna mindig.
Louis...
Elromlik a motorja, jaj! Pont a Nürburgringen, jaj!
Mihály Schumer 2 világbajnokságban is szezonban volt úgy, hogy érdekes módon ráhúzta az ellenfélre. Ugye ez
hát ez jellegzetesen... Fettel is megcsinálja, úgy néz ki, hogy ez a németekre jellemző, nem?
De Hamilton
hát, mert nem német.
Hamilton nem Ausztriába ütötte ki Albont az első helyről?
Hát de az nem olyan volt, tehát érted most egy versenybaleset, amiért ezért ráadásul mondom,
ez szubjektív, most így utólag, nyilván volt ugye Monte Carlo-ba is, hogy csinált egy kalamajkát ott a végén.
A rászkász kanyarban.
Igen, tehát vannak ilyenek.
Tehát ennél a pontnál mondtam azt, hogy érdekes módon ugyanazt a monakói húzást Nico Rosberg húzta meg Lewis Hamiltonnál szembe. Tehát, hogy Hamilton sokkal inkább arra megy rá, hogy fair módon küzdjön, nem pedig úgy, hogy úgy utolsó pillanatban, amikor veszni látszik valami, akkor csak azért is csinál valamit. De alapvetően nyilván Schumachertől én nem vonom el azt, amit ő elért. Alapvetően az a 7 világbajnoki cím, az megérdemeltem van ott nála, és ez lehetett volna még több is, ugye? Meg nyilván az is sokat számít, hogy egy Mercedes V és Ferrari, tehát hogy ezt is össze lehetne hasonlítgatni, hiszen a Mercedesnek is sokkal nagyobb a dominanciája, még a Ferrarihoz képest is, aki nem is gondoltunk volna, hogy túl lesz
mostani szárnyalni. Mostani Ferrarihoz.
Nem. Ne csináld
meg. Nem, én kicsit ott látom, egyébként én hasonlóságot látok a két karrierben, hogy mindegyik egyébként nagyon tehetséges volt, és ha kellett, akkor küzdött, és úgy nyert bajnoki címet. Utána beleült a Schumacher is a tutiba a Ferrarinál, Ross Brown, Binotto, minden ott volt, összeállt. Ugyanez a Hamiltonnál is, hogy megküzdött az elején a McLarennél, és úgy nyert világbajnoki címet, aztán ment át a Mercedes, és ott dominált. Tehát ezt a párhuzamot én látom. És egyébként el se tudtok volna gondolni, hogy lesz olyan pilóta, mint aki ezt meg tudja közelíteni, amit hát Schumacher elért.
Hát igen.
Egyébként Fettelnél kezdtük el ezt gondolni, hogy német, fiatalon már volt 3-4 világbajnoki címe, csak ott kidurrant a lufi. Azt hitte, hogy belül az, a tutiba, de...
Az nem lufi volt, de...
Kidurrant a lufi a
Ferrari lufi az volt. Hát igen. Úgyhogy, ezt el kell ismerni.
Úgyhogy én kicsit még ha tényleg 7 bajnoki címe lesz a Hamiltonnak, akkor tenném egy mérlegserpenyőre őket. Az utóbbi években megnövekedett a futamoknak a száma. Ezt is egyébként jó, hogyha tudják a hallgatók, hogy több Forma 1-es futam van, mint Schumacher idejében. Tehát, hogyha Schumacher idejében lett volna ennyi futam, akkor ő több futam győzelemmel vonult volna vissza. Tehát ezeket
meg ez tényleg egy más korszak volt, tehát ott igazából sokan is mondják ezt, hogy ott farkas törvények uralkodtak. Ott tényleg hidegvérrel mentek ki a pályára, nem úgy, mint ma, hogy igazából kifejezetten talán barátságokat látunk egyébként kialakulni ebben a mezőnyben, és nem ez a hidegvérű ridegség, ami egyébként Schumachert jellemezte. Tehát például 94-ben ugye maga Damon Hill volt az, aki oda ment Schumacherhez, ezután az eset után, amikor őt kilökte.
De pont ebbe is kicsit hasonlóságot látok, hogy Hamilton se olyan, hogy bratyízna mindenkivel.
Igen,
kicsit
de azért elmondok egy különbséget, hogy Schumacher ő nagyon, tehát ő hidegvérrel csinálta ezt. Hamilton ő távolságot tart, szerintem ez egészséges módon, de az, amikor az volt, hogy kilökte Damon Hillt Schumacher, és maga Hill mesélte el egyébként évekkel később, hogy a hotelben találkozott még Schumacher és Corinnával valaki, ugye a felesége, és oda szeretett volna menni, hogy kezet fogjon vele. És szerette volna látni azt, hogy mi van a szemében. És egyszerűen mondta, hogy az a ridegség, az a hidegvérűség.
Ezek az anekdóták a kedvenceim, de folytasd.
Tehát, hogy alapvetően olyan...
Most mit várunk egy német pilótától? Gépek, ezt tudják.
Hát, jó, de például jó,
nem szeretik őket.
Nem látod, mit játszott a München a Barca ellen?
És nem is olyan rég. Látod Thomas Müller tekintetét utána a kis padon?
Igen, tehát azt szerintem mindent elmond. Itt nincs kegyelem, az van benne,
meg
hogy
kell csinálni,
hogyha ezt jobban mondjuk, vagyunk, akkor meg kell mutatni, hogy sokkal
akkor
jobbak
nézzük
vagyunk.
Akkor nézzük Sebastian Fettelt. Ő nem ilyen. Ő nagyon jó szívvel gondol.
Neki is voltak húzásai.
Akkor még egyébként fiatal volt, tehát azért olyan volt, mint Verstappen. Ő neki is egyébként azért benőtt a feje lágya, és utána sokkal
inkább elkezdett. Hát jó, csak azért azt vegyük bele, hogy ma már azért nagyon jó játékos menedzserek vannak.
Így van.
Meg vannak olyan emberek.
Pszichológusok is.
Pszichológusok, ugye beszéltünk már itt korábban arról, hogy van ez a cég, aki embereket rendel a pilóták mellé, hogy egész verseny hétvége alatt egy ilyen személy állandó 0-24-es személyi asszisztens legyen. Tehát, hogy azért most már a Fettelt, ez mai szóval lehet érzékenyíteni.
Így van. Ezért beszéltünk már korábban is, hogy a közösségi média szerepe mennyire megnőtt, tehát hogy jobban le vannak követve a pilóták is. Egyébként vissza lehetne térni Jordanre, hogy ő ezt nagyon jól kezeltem, tehát hogy nagyon jól el tudott vonulni. A mai világban ki lennének rá az emberek, hogyha ezt csinálna, tehát hogy nem teregetnék ki az életét.
De várjál, tehát Sebastian Vettel is pontosan ezt csinálja. Ő is teljes mértékben elvonul a közösségi médiától is, ugye még a három gyerekét se látta senki.
Hát nem is nyert mostanában VB-t, ha jól tudom.
Igen, ezt mondanám, hogy lehet, hogy ő akkor lett kicsit alázatosabb, amikor nem jöttek a sikerek, és igen, akkor áttértékelte.
Tehát hogy megtört a Mihály Schumachert, mi törte meg?
Hát azért őt is megtörték azok az évek.
Ő is amikor akkor lett jó fej, amikor visszavonulás után visszatért a Mercihez, és akkor mindenki elkezdett rotyízni, hogy én vagyok a...
Ő akkor is ugyanaz volt. Tehát Nico Rosberg is elmondja, hogy a Schumacher volt a csapattársa, ő megdöbbent azon, hogy milyen pszichológiai hadviselés van. Tehát mondta, hogy egyszerűen csapattársaként érezte semminek magát mellette, mert olyan
azt
szinten...
nagyon könnyen el tudok képzelni.
De olyan szinten nyomja rá magát egy csapatra. És hogyha már erről van szó, egyébként azért egy kicsit egy másik legendáról is essen szó, hiszen Fernando Alonso is a héten újra autóba ült, és egy 2020-as Renault is vezetett. És ő is azért egy olyan személyiség, aki rá tudja magát nyomni egy teljes csapatra, és hát...
Véletlenül emiatt kerültek oda, ahova. Tehát emiatt voltak olyan szereplője Forma 1-nek.
Na hát ez a kérdés, hogy egy ekkora pilóta akkor tud ekkorává válni, hogyha rányomja magát, a bélyegét.
Hát valaki így kezeli a nyomást, én ezt simán el tudom képzelni.
Tehát a nyomást kezelik így. Nem azt, hogy alapvetően olyan hozzáállással mennek ki, hogy én vagyok a legjobb.
Hát,
tehát, hogy érted?
Erről beszélünk, igen.
Ez szerintem egy nagyon érdekes kérdés, mert igen, Fernando Alonso-nál mindenki megkérdőjelezi, hogy most így kell bánni egy csapattal, hogy tényleg mindenkit be, és bocsánat, de csicskít az ember, vagy pedig úgy, hogy az ember csapattársakat szeretne magának.
Itt a Forma 1-ben nem tudom, hogy beszéltünk egy csapattársakról, tehát hogy nem hát együtt lövik a gólt. Nyilván van konstruktőri, de egymás elől veszik el a pontokat, és van egy verseny egymás között is, tehát olyan, mint egy NBA csapatnál csapattársról nem beszélhetünk. De Erik, te is szólj hozzá, mert kicsit elveszítettünk, úgy látom.
Igen. Én nem akarok belemenni most.
Mit szólsz ahhoz, hogy a Honda kivonul a Forma 1-ből 2021-től?
Semmit.
Mi lesz a Red Bull-lal?
A Red Bull, ugye második a Red Bull idején a konstruktőröknél, ha jól tudom. Jól tudom?
Na, ott van.
Nem azt nyitottam meg.
Durva.
Azt nézem, hogy mennyire lehet jegyet venni a Fradi meccsre.
Na, lehet már venni jegyet?
Ki jött, hogy mennyi, milyen kategóriák vannak.
Na.
De az majd egy másik téma. Tehát, hogy úgy tudom, hát készültem az adásra nyilván. Red Bull Honda második, úgyhogy ez a Red Bullnak gondolom, hogy nagy érvágás lesz.
Hát bár igen, nem hát főleg
nem tudnak a Merci irányába menni, a Ferrari irányába, meg nem is biztos, hogy szeretnének. Marad a Renault, amit egyébként pont nem, két egyébként éve cseréltek le, nem?
Hát igen. De egyébként most érdekes, mert a héten mentek el egy olyan irányba, hogy inkább maguknak fejlesztenének motort. Ehhez a Forma 1 is kelleni fog így unblock, mert nagyon nehéz egy ilyen erőforrást megcsinálni, és fenntartani is. Úgyhogy ez még nagyon nagy kérdés. És így az adás végéhez közelítve azért ne menjünk el szó nélkül a magyar helyzet mellett se, hiszen a Hungaroringen először fordul elő olyan, hogy a túraautó bajnokság és a kamion EB az egyszerre fog megjelenni, és ugye Kis Norbinak és Mihelis Norbinak is egyszerre szurkolhatunk.
Szurkolhatunk, tehát ki lehet menni?
Nem lehet hát kimenni. Akkor... Zárt kapuk mögött lesz, de a tévénél...
Sajtósok az... nem mehetnek ki?
Szerintem korlátozott számban, igen.
És nem, mész ki Balázs.
Hát szerintem arra...
Én tudósításnak nagyon örülnénk.
Megpróbálom.
Szerintem mindenképp. Ez még engem is érdekelne.
Hát ugye inkább Kis Norbinak szurkoltunk jobban, mert ugye Mihelis Norbiékat eléggé visszaszorították a szabályok adta, ugye ez a súlyozás adta körülmények, de Kis Norbinak ugye a most debütáló révész team az nagyon, nagyon erős csapatnak ígérkezik, úgyhogy hát ugye az első versenyt is megnyerték Csehországba, úgyhogy nagyon érdekes, mert ugye már készítettünk is vele előtte interjút, és szurkoltunk is neki, és reméltük, hogy egy háromszoros EB Európa-bajnokkal térhetünk vissza majd decemberbe. Úgyhogy nézzük ezeket az eseményeket, ráadásul ugye a Premier League-be is lesznek nagy meccsek, ugye egy Everton-Liverpool.
Lesz egy olasz fociba is nagy meccs, Inter.
Na mi lesz?
AC Milan mérkőzést rendeznek. Ugye. Azt is ajánljuk.
És hogyha már így végére értünk a műsorunknak, akkor azért promózzuk a jövő hetünket is, hiszen akkor is visszatérünk a Szélárnyékkal, a kedesti fényekkel, és reméljük, hogy akkor már olasz meló is lesz.
Azt felvettétek a héten is, nem?
Felvettük, de elveszett, de ne menjünk be.
Ja.
De jövő héten már jobb lesz. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok. Tartsatok velünk a jövő héten is. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.